Timóteus azért második levél, második fejezetéből olvasunk, és az első 13 verset. Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely a Krisztus Jézusban van. És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez. A fáradozó földművesnek kell először a termésből részesülnie. Gondolkozz azon, amit mondok, mert az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts. Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadta halottak közül. Erről szól az én evangéliumom, amelyért még bilincseket is viselek, mint egy gonosztevő. Az Isten igéje viszont nincs bilincsbe verve. Ezért tehát mindent elviselek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel. Igaz beszéd ez. Ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked ezt a mai napot, köszönjük azt, hogy lehetőségünk van eléd jönni. Köszönjük neked az Úr Jézus Krisztust, és hogy az ő nevében gyűlhetünk ma itt össze. Köszönjük, hogy benne életet ajándékoztál nekünk, és hálás a szívünk azért, hogy ma is van szavad hozzánk. Kérlek azért, hogy te áld meg Lacit, használd őt, az ő üzenetét a mi életünkben. Kérlek, hogy adj nekünk új kihívásokat, új feladatokat. Végez növekedést a mi életünkben, ezáltal a mai ige által is, és így kérlek, hogy mind a serdülők között, mind a gyerekek között, az egész gyülekezetben, sőt az egész világon, ahol a te igéd szól ma, legyen annak ereje, legyél te ott, és formálj bennünket egy igaz néppé, akik téged várnak vissza. Ezt kérjük a te fiad nevében. Amen.
Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit ma reggel. És már az ének is annyira megüdítette, vagy felüdítette a szívemet, mert ahogy látjátok a kis papíron, a mai napunknak, a mai igehirdetésnek a címe Katona dolog, bajtársi közösség. Én tudom, hogy mindannyian tudjátok, hogy miről fog szólni ez a mai igehirdetés. Ennek ellenére az a kérésem, hogy próbáljunk meg nagyon figyelni, mert amiről szó van, az ennek a római keréknek az egyik oldalsó része, ott látjátok benne ez a közösség. Hát mi köze a közösségnek a katonasághoz, mondhatnánk. De talán megérthetjük a végére, hogy mégiscsak sok. Amit itt Pál apostol használ a második Timóteusi levél második részében, az több kép. És szeretném megvilágítani, hogy miért használja ezeket a képeket akkor, amikor arról beszél, hogy hogyan kell megerősödni, és hogyan kell azokat a Pál apostoltól hallott dolgokat átadni megbízható, alkalmas emberek, akiknek mások tanítására is alkalmasak lesznek. És látunk itt a harmadik versben rögtön egy ilyen gondolatot, vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Abban a szerencsés vagy szerencsétlen helyzetben vagyok, hogy én még voltam katona. Ez épp ott a rendszerváltozás előtti időszakban történt, és bevallom őszintén, hogy amikor megkaptam a sorozásra való megjelenési papírt, akkor fogalmam se volt, hogy mi fog következni. Megálltam a bizottság előtt, a bizottság sok mindent kérdezett, ugye nem tudom, tudjátok-e, de ilyenkor az ember nem ruhába áll a bizottság előtt, és aztán rátették a pecsétet a lapomra, A kategóriás, kiváló. Hát én ennek örültem. Hát milyen jó dolog, kiváló vagyok. Persze azért voltak olyan csalafint emberkék, akik az E kategória felé hajaztak, bár nem volt semmi bajuk, de szereztek igazolást. Én úgy voltam, hogy a hazám védelme az többet számít, és akkor elvittek felderítőnek. És úgy emlékeztem arra, hogy gyerekkoromban mindig azt mondták, hogy ha mondjuk beütöttem a térdemet, vérzett, stb. Odajött édesem, szóval, jaj, hát katona dolog, nem kell sírni, ez katona dolog. Katonaságnál is nagyjából hasonlókat mondtak az embernek. Mínusz 15 fokba álltunk ott a lőtérre, emlékszem, mindenünk lefagyott, és azt se engedték, hogy lehajtsuk a fülünkre ezt a sapkánknak a fülvédőjét. Ott álltunk már 2 órája, és annyit mondott a vízi hadnagy, hogy a katona nem fázik, csak úgy érzi. Ugye sokat elárul arról, hogy a katonaságnál hogy mennek a dolgok, katona dolog. El kell mondjam nektek, hogy ti mindnyájan, ugye ma mondhatnánk azt, hogy a hölgyeket nem érinti ez a prédikáció. Katona dolog. Azért hadd emlékeztesselek benneteket, hogy a világ történelem során a hölgyek a háborúkból mennyire komolyan kivették a részüket. Egyrészt akkor, amikor ha gondoltok arra, hogy a lőszergyárakba, stb. Mennyi hölgy dolgozott. Mennyi hölgynek köszönhettük, hogy van egyenruha a katonán. És tovább megyek, emlékezzünk azokra a nőkre, akik egri várvédők voltak, emlékezzünk Zrínyi Ilonára, emlékezzünk a II. Világháborúba, akikről szerintem nagyon kevesen hallottatok, az orosz légiboszorkányokról, akik rengeteg német pilótát küldtek a sírba. Aztán sorolhatnánk még, mert az amerikai polgárháborúban is rengeteg nő harcolt, akikről nem írnak. Ugyanis tudjátok, az az érdekes, hogy őket nem írták föl a századnaplókba. A nőket. Úgyhogy kérlek benneteket, ti is figyeljetek, mert rátok ugyanolyan nagy szükség van. Nem tudom, biztos emlékeztek erre a behívóra, amikor az amerikaiak egy plakátot készítettek, egy ilyen furcsa amerikai zászlóval felszerelt cilinderes ember, aki rád mutat és azt mondja, hogy a hazának szüksége van rád. Én ma egy ilyenről szeretnék bizonyságot tenni előttetek, hogy Istennek szüksége van rátok. Amiről itt beszél, az azt mondja Pál apostol, hogy vállald velem együtt a szenvedést. És tudjátok, az az érdekes, hogy amikor arra gondolok, hogy katonaként behívtak, az az első nap is borzasztó emlékezetes volt. Minden ruhámat le kellett venni. És aztán kaptam egy csomagot, amiben jó esetben a rám szabott méretű egyenruha volt, bakancsal együtt. És aztán fölvehettem, de még nem ért véget a szenvedés, ugye kaptunk injekciót, meg sok minden mást, és valamikor éjfél körül végre úgy éreztem, hogy most már megvan mindenem, mehetünk a körletbe. Igen, nem, de nyitottam a körletajtót, és egy hang azt mondta, hogy mit gondol maga katona? Hogy mit gondolok, hát jönnék a körletembe. Kérjen engedélyt. Engedélyt? Hova? Körletembe bemenni? És aznap éjszaka addig nem mehettem be, még meg nem tanultam parancsnok elvtárstól, hogy kell engedélyt kérni, belépni a körletbe. Tiszta őrület. És bekerültem egy olyan világba, ahol a saját énem bizonyos mértékig meg kellett szűnjön. Föl kellett adjam, mert a saját akaratom nem érvényesülhetett. A másoké érvényesült. Nem számított, hogy én képzett vagyok, nem számított, hogy én tudok sok mindent, nem számított, hogy érettségiztem, nem számított az, hogy én milyen felkészült vagyok. Az az ember, aki őrmesterként lehet, hogy volt egy 8 általánosa, az megmondta, hogy mit csináljak. Pucolj WC-t. És akkor azt mondtam neki, hogy kérek engedélyt a WC pucoláshoz. Az engedélyt megadom, mehet. Amikor ti találkoztatok Istennel, és ő elhívott benneteket, ez az egyenruha csere megtörtént. Emlékeztek-e arra? Én hadd kérjelek benneteket, hogy mindenki emlékezzen egy picit arra, hogy milyen volt az, amikor találkozott az Úr Jézussal. És adott az Úr Jézus neki egy vadonatúj, tökéletes, tiszta, fehér ruhát magától. Nyilván Pál apostol, amikor arra gondol, hogy milyen ez a vitéz, és milyen vállalni vele együtt a szenvedést, azt hadd mondjam el, hogy gyakorlatilag ezután a éjszaka után nekem megkezdődött egy kiképzés. Mivel feldérítők voltunk, nekünk egy éven át tartott ez a kiképzés. Voltunk vízi kiképzésen, voltunk hegyi kiképzésen, voltunk nagy gyakorlaton, hadgyakorlaton, minden máshol. Mindennel kellett tudni lőni, mindennel kell tudni vezetni, mert azt mondták, hogy ha valaki kiesik a rajból, akkor a másiknak át kell venni a helyét, a szerepét. Hát ez történt velem is. És bevallom őszintén, én élveztem. Igen ám, de rengeteg szenvedéssel járt. Voltak olyan napok, amikor 50 kilométert kellett 40 kilós hátizsákkal menni. És az nem túl kellemes. Volt, amikor éjszaka tettük ugyanezt, és úgy, hogy nem kaptunk élelmiszert. Mert tudjátok, az az érdekes, és a nők meg közöttünk annyi összefüggés van, hogy amikor éles bevetésre kerül a sor, akkor a felderítőket minden listáról kihúzzák. Halottnak nyilvánítják. Halottnak nyilvánítják. Mert azt mondják, hogy úgyis meghalsz a bevetésen. Ha nem, akkor hazajössz, jelentkezel a századodnál, és új bevetést kapsz. És nagyon érdekes volt, mert 89-ben Temesváron elindultak ezek az események, és mi 2 héten át teljes menetfelszerelésbe vártuk azt a parancsot, ami miatt bennünket halottnak nyilvánítanak majd. Hogy menjünk Temesvárra, és az ottani eseményekbe vegyünk részt. Természetesen inkognitóba. Pál apostol azonban nem a mi felderítőinkről beszél. A római légionáriusokról beszél. És az azért fontos megérteni, hogy kik voltak ezek a légionáriusok, mert a modern harcászatnak az alapját fektették le. Hát először is kaptak eszközöket. Ez nagyon újszerű volt. Általában a csatákba, a háborúkba a katonák maguk vitték a saját eszközeiket. Itt viszont nem ez történt. Talán megvannak azok a képek, hogy hogy néz ki egy légionárius, hiszen ismerjük jól az Efézus 6:10-ből is, leírja, hogy milyen eszközei vannak. És azt látjuk, hogy ez a fegyverzet, ez eleve különleges volt. Sokszor, amikor az Efézus 6-ot olvassuk, az ott levő dolgokat, akkor egy harcosra gondolunk, egy katonára. És akkor végigvesszük, hogy mit jelent a hitnek pajzsa, mit jelent az igazság mellvasa, mit jelent a kétélű kard. Ugye ezeket mind-mind végig szoktuk venni, de egy valamire nem mindig gondolunk, hogy ezek nem egyéni eszközök. Ez, amit ott kapott egy légionárius, és az a 3 éves kiképzés, amiben a 3 év teljes hossza alatt ő minden nap 2-szer gyakorlatozott a társaival, az egy valamit szolgált, hogy közösségbe erősek legyenek. Testvérek, én megnéztem azt, hogy ezt az óriási római birodalmat hány katona, hány légionárius volt, aki rendszabályozta. És egy kicsit meglepődtem. Gondoltam, hogy milliós nagyságrendű lehetett. 250 000 katonája volt a császárnak. Nagyon kevés. Ahhoz képest, hogy esetleg egy-egy nagyobb csapattal, amikor szembenézett, akkor mekkorák lehettek. Ugye ez nem egy helyen állomásozó légiók voltak. Sok esetben ezek a légiók 6-8 000 fővel álltak föl egy jóval nagyobb csapattal vagy hadtesttel szembe. Az erejüket az adta, hogy tudtak közösségbe parancsot végrehajtani pontosan. Például a hitpajzsa önmagában, hogyha neki feszült valaki, védett természetesen, de nem eleget. Mert ha mögé kerültek volna, akkor védtelenné vált volna. Minden dolog azt szolgálta, hogy ez a frontális ütközetekkor ő védve legyen. Nagyon érdekes volt például az igazság mellvasa, amit olvasunk, az ő vértje. Olyan korszerű dologról beszélünk, hogy ma az NFL játékosok nagy része egy hasonló vértet hordoz, természetesen nem fémből, a saját védelme érdekében. Nagyon különleges az, testvérek, hogy ez, amiről itt beszél, ez egy olyan szenvedés Krisztus Jézussal, ahol van egy jó parancsnokunk. Amikor mi mentünk a felderítőkkel, akkor rögtön kiderült egy 20 kilométer után, hogy a parancsnokunk az milyen. Nyafogós, nem ért a térképolvasáshoz, és így tovább. Hát szerintetek szívesen követ az ember ilyes valakit? Nem. A római légionáriusoknál is, és Krisztus seregében is az a helyzet, hogy a parancsnokok a legképzettebbek voltak. És van egy hatalmas sereg hadtest parancsnokunk, aki az élen áll, és küzd értünk és mindenkiért. A jó vitéz tehát olyas valaki, aki ebbe a közösségbe tud harcolni, a többiekkel együtt. Amikor a leghíresebb alakzat, amit a rómaiak fölvettek, az egy teknősbéka alakzat volt, ez talán ismerős, nem csak oldalról, hátulról védte őket a pajzs, hanem fölülről is. És tudjátok, az volt az érdekes újítása mindennek, ugye ez a például a gonosz nyilaitól úgy mentette meg őket, hogy a felülről érkező nyilzáporra is menedéket adott nekik. Egy könnyű pajzs volt egyébként, nem fémből készült, mert akkor nem lehetett volna elhordozni, hanem fából, és rajta egy bőrbevonat volt, és középen is volt egy fém, hát bunkó, ha lehet mondani, hiszen azzal is lehetett ütni. Az érdekes az volt, hogyha egy ilyen hadtestbe, egy ilyen kisebb csoportba valaki kiesett, mert nem volt lehetetlen, hogy valaki meghalt, valakit mégiscsak sikerült az ellenségnek elejteni, akkor összezártak. És mentették azt, aki megsebesült, és bezárt maga ez az alakzat. Úgy volt elkészítve, hogy volt náluk egy pilának nevezett, hát mondjuk dárdának, de ez a dárda ez egy kicsit más jellegű volt, amit körülbelül 30 méter távolságig nagyon precízen, pontosan tudtak dobni. 7 és 30 méter volt a ható távolsága. Ráadásul úgy volt kialakítva, hogy ugye nagy gond a dárdával, hogyha az ember eldobja és nem talál, akkor utána azt vissza lehet dobni. Hát ezt nem lehetett. Ez elhajlott, hogyha rossz helyre érkezett. Úgy volt kialakítva, hogy volt egy gyenge pontja, és az meg tudott hajlani. És amikor ezt eldobták, az első sor, akkor az első sor hátralépett, és jött a következő sor, és ők összezártak. Testvérek, egy volt érdemes megjegyezni ebből, méghozzá azt, hogy mennyire fontos az a közösség, amiben mi vagyunk. Hogy nem úgy működik ez a háború, ami körülöttünk zajlik, hogy egyenként nagyon ügyesek vagyunk, mi mindig azt nézzük, hogy milyen szinten áll a mi hívő életünk, hova növekedtünk már. Hát nem vesszük észre, hogy az Isten országába egy olyan közösségre hív, ahol egymást védjük. A tapasztalt segít a tapasztalatlannak. Az, aki előrébb jár egy kicsit hitben, azt meg tudja védeni, meg tudja állítani, és tud bátorítani, tud segíteni a másiknak. És ha sebesült, akkor igenis be tudja húzni, be tudja kötözni, és fel tudja állítani. Ilyen seregnek vagyunk a részesei. Nem tudom, tudod-e, hogy behívót kaptál. Hogy akkor, amikor kicserélték az egyenruhádat, a civil ruhádat, akkor te kaptál egy behívót Jézus Krisztustól, aki azt mondja, hogy szenvedj velem együtt, úgy, ahogy én szenvedtem. És hallottuk az énekből, hogy mit jelent odaadni az életünket. Hogy már nem drága. Ugye a katona mit vállal? Azt vállalja, hogy ezután nem a saját dolgai fontosak. Ezt így fogalmazza meg Pál apostol, azt mondja, hogy egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta. Két dolog van, amit nagyon komoly állítás ebből. És szeretném, hogyha mind a kettőt pontosan megnéznénk. Az egyik az, hogy egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba. Na hát, amikor azt az ember végig gondolja, hát ez hogyan? Hát nem lehet. Hát az mindennapi élet gondjaiba vagyunk benne. Hát mit kér tőlünk itt Isten? És megint hadd nyúljak vissza. A római légionárius számára megszűnt az otthoni élet. Nem gondolkodhatott azokkal a gondokkal, ami az otthoni élethez kötötte volna. Nem tudta megoldani, hogyha lázas a gyereke. Nem tudta megoldani, hogyha otthon, mondjuk a földjén, ha volt neki, akkor éppen vetni kéne. Nem mondhatta azt, hogy bocs, de most megyek, aztán megoldom az otthoni dolgaimat, fölszántok, visszajövök, és rendben lesz minden. Nem ilyen volt ez a katona. Eltávra, ugye ez azt jelentette, hogy beírják a kiskönyvünkbe, hát havonta, ha egyszer sikerült eljutni, akkor már nagyon örültünk. Volt olyan is, amikor 2 hónapig nem láttam a szeretteimet. Persze könnyedén éltem meg, mert még nem volt gyerekem, de volt olyan, akinek 2 gyereke volt a szakaszunkban. És amikor Ugye általában volt ennek egy ilyen gonosz része az előjárók részéről, hogy beírták, hogy kapsz eltávolt, már kezdett örülni, esetleg utól is érte telefonon a szeretteit, és akkor pénteken délután egyszer csak így mondta az írnok neki, hogy a parancsnok megvonta az eltávot. Egy világ omlott össze benne, és legszívesebben valószínűleg ott helyben megfojtotta volna a parancsnokát. De nem tehette. Tanúja voltam ilyennek. Nekem azzal tudtak csak keresztbe tenni, hogy tudták, hogy háromszor kell átszálljak a vonaton, és tudták, hogy mikor indul az utolsó, amivel még elérem a harmadik átszállást, és hát rendszeresen, katona, hogy néz maga ki? Hát nincs levágva a haja, persze le volt vágva a hajam, de mondjuk lehet, hogy kim volt egy szál, na így nem mehet, és akkor visszaküldtek. És megvárták azt a pillanatot, amikor már nem érem el a vonatomat. Volt, amikor 35 kilométer gyalogoltam emiatt éjszaka. Nagyon érdekes az Istennek a kiválasztása. Az Istennek jó vitézekre van szüksége. Emlékezzetek Gedeonra. Ott volt a nagy seregével, és Isten azt mondja, hogy sok neki jó vitézekre van szüksége. És addig-addig csökken a társaság létszáma, amíg oda nem érnek inni, és akkor azt mondja, hogy azok, akik nem úgy lefegyelik, mint a kutya a vizet, nem térdelnek bele a vízbe, azok mehetnek veled. És azok 300-an voltak. Kevés. Roppant kevés. De Istennél nem ez a szám számít. És ha emlékeztek rá, akkor mire volt ott szükség? Nagyon jó fegyverforgatókra? Kiváló vitézekre? Olyanok, akik tudnak ölni, gyilkolni? Nem. Istennek volt egy terve. De ahhoz kellett az a 300 ember, az a 300 harcos, aki képes volt kiállni, és képes volt azt cselekedni, amit Gedeon mondott nekik egyszerre. Gedeon azt mondta, hogy mindenki fölveszi a cserépedényeket, a fáklyát, és kürtölnek, és megzavarodott minden ott a midianitáknál. És egymás ellen fordultak. És Isten óriási csodát tett. Krisztus azt szeretné, hogy te részese legyél a seregének, a győzelmének. Azt szeretné, hogyha te jó vitéz lehetnél. Ehhez aztán megad mindent. Testvérek, nem csak a fegyverzetünk ilyen. Nem tudom, hogy amikor először megkaptad ezt a behívót, mi volt az első dolog? Imádkoztunk. Ez az első olyan dolog, amiben újra és újra gyakorolhatja magát a jó vitéz. Ez az, amiben teljesen értelmetlen megfáradni. Így mehetünk a parancsnokunkhoz, így vehetjük el a parancsokat. Így lehetünk igazán olyanok, akik teljes szívvel nem az élet gondjaival vannak elfoglalva, hanem egyedül egy ügy érdekli őket, Krisztus ügye. Hol tart? Mik azok az élet gondjai? Hát, hogy van-e pénzünk, igaz? Mert pénzzel tudunk megoldani egy csomó mindent. Már megint nem én kaptam prémiumot, már megint nem én kaptam jutalmat. Hú, testvérek, ez borzasztó. Ezek az élet gondjai. És belemegyünk ugyanúgy, ahogy a világ teszi, és elkezdünk háborogni, és elkezdünk keservesen, keserűséggel telve gondolni arra, hogy igen, mert mi keresztények vagyunk, mindig háttérbe szorítanak. Igen, testvérek, csak az a különbség, hogy te Krisztus katonája vagy. És Krisztus megad neked mindent, amire csak szükséged van neked és a családodnak. Aztán belemegyünk az élet gondjaiba úgy, hogy fölösleges vitákat kezdeményezünk otthon, a munkahelyen, baráti körben, ahol én akarok győzedelmeskedni. Testvérek, a partizán harcok nem jók. Csak azért, hogy az én akaratom legyen meg, elkezdek így vitázni, elkezdek mindenkit lehengerelni. Ez a katona, ez nem olyan, aki vezethető lenne. Oda megyek én Krisztushoz is, de neki is csak azt tudom pörgetni egyre másra, hogy nekem mi fontos, nekem mi az akaratom, nekem mi lenne a jó. Katonaságban nincs ilyen. Egy jó vitéz csak arra használja az idejét, az energiáját, mindenét, hogy a parancsnak megfeleljen. Tudja-e ez a katona, hogy mi a pontos küldetés? A legtöbb esetben a háború kimenetelébe ezek a légionáriusok nem voltak beavatva, hogy mi legyen. Körülnézhetett egy légionárius, hogy jaj, a jobb szárny már baj van, ott kezdik áttörni. Szaladhatott oda a jobb szárnyhoz? Nem. Neki az volt a fontos, hogy ne bomoljon meg az ő kis közössége. És ezért mindent hajlandó volt megtenni, engedelmeskedni a parancsnak. Elsősorban Isten parancsának. Nekünk az a dolgunk, testvérek, hogy erre a közösségre így nézzünk. A testvéreden azt látod, hogy bajba van? Hát akkor segíts neki. Ehhez kell egy nagyfokú alázat, és egy még nagyobb fokú őszinteség. Egyrészt az, hogy tudjátok, amikor 35-en a körletben együtt voltunk, akkor mindig tudta mindenki, hogy ki az, aki bocsánat, de büdös a lába, meg nem mosakszik, meg ilyes. Mindenki tudta a másikról. Nem kellett el mismásolni és esetleg más mutatni, nem lehetett. 35 embernél mindenki tudta, hogy ki milyen. Egymás előtt nem volt kérdés. Vajon itt a közösségben mi még mindig mást akarunk mutatni? Jó katonának akarjuk mutatni magunkat? És közben megfutamodunk sokszor. Tudd, hogy a testvéredre számíthatsz. A testvéred az, aki segít neked fölkelni, hogy ne örüljön az ellenség. Mert ki az ellenség, testvérek? Hát nem vér és test ellen van tusakodásunk. Annyiszor halljuk ezt, és olyan sokszor elfelejtjük, hogy nem ez. Nem emberek ellen van harcunk. Testvérek, egy olyan harcmezőn állunk, ahol nem emberek azok, akik az ellenségeink. És ezt mindig elfelejtjük. És mutogatunk emberekre, hogy jaj, hát igen, az egy megkötözött, jaj, igen, mert az függő, jaj, igen, mert az ilyen, olyan, amolyan, és nem látjuk azt, hogy aki mögötte áll, az ellen van harcunk. És meg kéne állni. És nem megfutamodni. A másik dolog egy nagyon különleges, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta. A jó vitéz olyan, aki egy dologra tud nézni. Ki fogadott bennünket? Ki avatott minket harcosává? Nem más, mint Jézus Krisztus. A seregek ura, az uraknak ura, a királyok királya. Ő a mi urunk. Ő volt az, aki felavatott bennünket. Testvérek, amikor kiképzésemnek vége volt, akkor egy ünnepélyes eskütételt kellett tenni. Nyilván a hazára, nyilván a lobogóra, nyilván a parancsnokaimnak szánt engedelmességre. És ez olyan igaz a mi hívő életünkbe is, hogy téged is vár, hogy esküt tegyél, hogy végre harcos lehessél, hogy olyan harcos lehessél, aki Krisztusnak jó vitéze. Ma ez az üzenet szól számodra. Hogy olyan akarsz lenni, aki megfutamodik, aki fél a haláltól, fél odaszállni magát, mert kinevetik, fél amiatt, mert nem lesz elég pénze, fél amiatt, mert nem is tudom, mert lőnek. Mert az ellenség folyamatosan lövöldözik. Mert lőnek azért, hogy a szeretteinknek betegség jöjjön. Lőnek azért, hogy a te életed ne legyen teljes. Lőnek azért, hogy lásd, hogy értelmetlen mindez, ami körülötted van. Lőnek rád, lőnek a szeretteidre. Lő esetenként a gyülekezeti tagod, a testvéred is. Úgy érzed, hogy nem ért meg. Úgy érzed, hogy bánt. Úgy érzed, hogy nem tudott megbocsátani. Lássuk meg mögötte, hogy nem test és vér ellen van tusakodásunk. Minden ilyen esetben ott van a diabolosz, ott van, aki össze akarja keverni mindazt, ami életünkben van. És nem látjuk meg, hogy ebben a háborúban az egyetlen ellenségünk, testvérek, az ördög, akit legyőzött Jézus Krisztus. Nekünk nem kell más tenni, mint a seregébe beállni, a parancsait végrehajtani, mert hogy halljuk az ő hangját, testvérek. A mi parancsnokunknak igenis halljuk a hangját. Tudjátok, az én parancsnokaim nagyon érdekesen, minden parancsnak megvolt a maga hanglejtése. Például a vigyázt, azt nem így mondta, hogy vigyázz, hanem vigyázz! Vagy a jobbra átot, azt úgy mondta, hogy jobbra át! Na, ennek egy értelme volt, hogy megszoktuk a hanglejtését, és onnantól kezdve, hogyha esetleg egy kicsit csöndesebben beszélt, vagy másképp, de ugyanezt a hanglejtést, akkor tudtuk, hogy jobbra át van. Kész. Ezt egy hónapon keresztül súlykolták belénk. Hagyjad, hogy Jézus Krisztus megismertesse veled a hangját. Hagyjad, hogy az ige újra és újra meg tudjon érinteni. És hagyd, hogy azok a gondolatok, amik felnövekedve gyümölcsöt teremnek, azok legyenek az életed valós alapjai. Jézus Krisztusnak a parancsa az ő szent lelke által. Az imára visszatérve, amit mondtam, hogy a kezdetekben is az egyik legnagyobb fegyverünk, de egész életünkben, egész hívő életünkben az egyik legfontosabb dolog, testvérek, tudjátok-e azt, hogy amikor imádkozunk, azzal mi visszalőhetünk? Tudtátok azt, hogy olyan fegyvert adott Isten a kezünkbe, amivel egy csomó mindent tehetünk? Nem tudom, ismeritek azt, amikor én például, amikor felderítő voltam, és mondjuk bevetettek volna éles küzdelembe, akkor előtte azt a területet záró tűz alá vették volna. Én nem éltem át ilyet. Hadgyakorlaton volt, de hát ott tudtuk, hogy nem, annyira nem sérülünk meg. A lényeg az, hogy záró tűz alá vették, és utána lehetett menni. Ilyen a mi imádságunk, hogy belőjük azt a területet. Hogy amikor megyünk valakihez, akkor lőjük be azt a területet. Imádkozzunk. Közösen. Nagyon fontos, hogy tudd, hogy azokkal a testvérekkel, akikkel indulsz, azokkal együtt fogod tudni elvenni mindazt a gyümölcsöt, mindazt a jót, amit Isten készített. És be kell lőni azt a területet. Sokszor nagyon kitartóan. Látjuk azt, hogy a tanítványok nem mindig vették komolyan. És mi történt? Azt mondja, hogy ez csak böjtöléssel és imádsággal megy el. Van még egy fontos dolog itt a legvégén, amit egyébként atlétáknak mond, de én engedelmetekkel hadd alkalmazzam ezt most a katonaságunkra is. Így szól ez, ha pedig versenyez is valaki, a Károli így mondja, ha pedig küzd is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez. Hát a katonaságra ez még inkább igaz. Ugye ez az olimpiai atlétákra vonatkozott. Nem kap koszorút, ha nem szabályszerűen küzd. Testvérek, Istenünk egy olyan tökéletes helyre hív bennünket, egy olyan seregbe, ahol csak szabályszerűen küzdhetünk. Ez mit jelent? Hogy nem arra van szüksége Istennek, hogy mi egyedileg majd megoldjuk. Nem arra van szüksége Istennek, hogy mi megmondjuk neki, hogy mi lenne a jó. És olyan módon küzdjünk, ami szabályszerű. Ebben benne van az is, hogy betartjuk a világi törvényeket. Ebben benne van az is, ebbe a szabályszerűségbe, hogy az ő szabályait követjük. És ebben a legfontosabb szabály az, hogy szeressem az Urat, az én Istenemet teljes szívemből, teljes lelkemből és teljes erőmből, és szeressem a fele barátomat. Olyan harcosokra van szüksége Istennek, aki ezt a nagy parancsolatot tudja az életébe vinni. Ma szeretne téged felavatni, harcossá avatni, a mi Urunk Jézus Krisztus. Kész vagy-e rá? Hajlandó vagy-e arra, hogy szenvedj, hogy vállald a szenvedést, hogy ne egy olyan kereszténységről álmodozzál, ami gyönyörű, happy, nem érint meg a barátom, meg a testvérem fájdalma. Én úgy el vagyok, kapom az áldásokat, és így telik el az egész életem. Tudjátok, ezt alvó kereszténynek hívják, és az ördög ennek örül leginkább. Krisztusnak meg harcos keresztényekre van szüksége. Olyanokra, akik jól forgatják a fegyvert, olyanokra, akik oda teszik magukat, akik vállalják a szenvedést, de mindemellett hajlandóak szabályszerűen küzdeni. Küzdeni a másikért, mert szeretem. Mert ugyanaz a szeretet viszi őket, mint a parancsnokukat. Krisztus a mai napig harcol értünk, és harcol azokért, akik most kint vannak. És nem kértek az Isten tiszteletünkből, és nem akarnak bejönni a templomainkba, és igazából nem érdekli őket a Biblia. Testvér, vajon nem-e miattam, miattad nem érdekli őket, mert nem vagy jó vitéz, mert nem vagy a harcosa. Ne ezzel menjünk el, testvérek, hanem azzal, amivel ő azt mondja, ha vele együtt haltunk, meg vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Olyan távlatokat nyitnak ezek az igék. Még ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. Testvérek, egy olyan urunk van, aki újra és újra várja, hogy te azt az egyenruhát használd, ami az övé. Abban a felszerelésben küzdjél, amit ő ad. Legyen meg Isten akarata ebben. És én azt kérem, hogy tudd, hogy szükség van a te harcosságodra. Ha valaki hiányzik onnan az első sorból, a frontvonalnál, nagyon nehéz betölteni a helyét. Úgy szeretném, hogyha te jó harcossá válnál. És hogyha az életünk végén azt mondhatná Krisztus, hogy jó vagyon, hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Amen. Imádkozzunk. Uram, szeretném megvallani neked, hogy mennyire gyenge és mennyire értelmetlen volt az eddigi vitézkedésem. Sokszor azt gondolom, Uram, hogy én jobban tudom, hogy tudok menni, tudok járni abban a páncélzatban, amit te adtál. Köszönöm, Uram, hogy te lehetsz az, aki egyedül ezeket ránk szabod pontosan. Köszönöm, Uram, hogy közösségben élhetjük meg a fegyverek hordozását. És szeretnénk, Urunk, hogyha jó harcos lehetne az életünk. Add meg, Urunk, nekünk azt, hogy együtt tudjunk menni a te háborútba. Add meg, Urunk, hogy lássuk azt, hogy ki ellen van csatározásunk. És kérünk, Urunk, azért, hogy legyél velünk a te szent lelked által. Hogyha lőnek, akkor ne futamodjunk meg, hanem tudjunk utánad menni, és egy szívvel azzal a szeretettel menni másokhoz, amivel te küldesz bennünket. Hadd áldjunk és magasztaljunk, Urunk, a te bölcsességedért. Hadd köszönjük meg azt az elvégzett harcot, amit te a kereszten tettél. Köszönjük, hogy te feltámadtál, hogy új életet adtál. És köszönjük, hogy újat akarsz kezdeni a mai napon is velünk. Tégy csodát, Urunk, add, hogy ne magunk legyen fontosak az életünkben, ne a saját kis dolgaink, hanem egyedül a te ügyed, az vigyen mindenhová bennünket.